Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Németh Andrea vagyok. És mint ahogy a magazinunknak is a címe, Jóllét magazin, a jóllétünkhöz ugye nem csak az egzisztenciális jóllét, és nem csak mindig a fizikai egészségünk, hanem a lelkünk jóléte is, és ehhez az kell, hogy olyat végezzünk, legyen valami hobbink, amitől jól érezzük magunkat. Rajnai Gabriella, aki ma a vendégem, az ő életében így kapott szerepet a fazekasság, és köszöntöm őt szeretettel itt a rádióban.
Én is üdvözlök minden hallgatót sok szeretettel.
Mióta része az életednek a fazekasság?
Nagyon sokszor kaptam már ezt a kérdést. Én mindig is azt hangoztatom meg, azt vallom, hogy én rendkívül szerencsés embernek tartom magamat, mert 11 éves koromban értem az agyakhoz, és abban a pillanatban én tudtam, hogy ő a részem, és hogy én ezt akarom, és én ezt akarom csinálni. Az agyag azóta is az életem része, a mindennapjaim része.
Nekem mindig is nagyon szimpatikus volt, és kíváncsiság van bennem a fazekasság iránt, de egy elég nehéz szakmának tartom ezt. Te hogyan boldogulsz vele?
Ezt igazándiból azt tudja, aki benne van ebbe a szakmába, hogy már eleve fizikailag nagyon megerőltető. Nem véletlen, hogy soha nem voltak nők fazekasok az elmúlt évszázadokban. Ez egy igazi komoly megerőltető fizikai munka, ezt azért le kell szögezni, csak ugye nem csak az emancipáció, ugye, mint 21. századunk vívmánya, hanem a modern technika is azt teszi lehetővé, hogy nők, sőt egyre többen nőket látok inkább ebben a szakmában, de szerintem, hogyha szakmabeliekkel beszélgetnétek, akkor minden nő elmondaná, hogy ez bizony, ez egy nagyon kemény, fizikailag megerőltető, mert azért egy zsák agyag például úgy kezdődik, hogy 15-20 kiló, szóval azokat mozgatni kell, és maga a korongnál, amikor te korongozol, mondjuk ez a tájnak a nagyságától is függ természetesen, de bizony az is azért nagyon erősen meg kell fogni azt az agyagot, hogy ott az formálható legyen, ott középre rakni, akkor elég erősen kell fogni.
Mint ahogy mondod már, hogy 11 éves korodban volt az első találkozásod, hát azóta eltelt egy pár év. Hol tanultad ki ezt a mesterséget?
Én Hódmezővásárhelyen tanultam, már rég megszűnt ott az oktatás. Én szakmunkás bizonyítványt szereztem ott. Elég kacifántosan kerültem én oda, de ennek így kellett lennie. A lehető legjobb helyre kerültem annak idején. Már a gyárat is megszüntették, a Majolika gyárat, ahol én szakmunkás tanulóként ezt a szakmát én elsajátítottam.
Mivel te ezt képzésben tanultad, ezt a fazekasságot, akkor azt gondolom, hogy te vagy a legmegfelelőbb ember arra, hogy esetleg így a hallgatókkal is maga a fazekasságról, mert nyilván másról szól ma a fazekas mesterség, meg másról még az elmúlt régi időkben. Mesélj nekünk egy kicsit a történetéről.
A történetét a szakirodalom az ugye 8000 évvel ezelőttre tartja számon ugye a fazekasság fejlődését, de nagyon sok találgatás van ezekben a szakkönyvekben. Ugye hát az őskorban is, ugye már agyakból, már először ugye a kőből készített edények voltak, és ugye itt vannak a találgatások, hogy valószínűleg véletlenül égetődött ki egy formázott edényforma, amit ugye tárolásra használtak, de ezekben az előszázadokban, ezek az időszámítás előtti századokban itt inkább a halotti kultuszhoz kapcsolódó edényekről beszélhetünk. Akkor még nem használati tárgyként volt az emberiség életében az agyagedény. Ez ugye a 18.-19. században volt mindennapi használati edényük, a mindennapi életükhöz, ami szüksége volt az embereknek, azt nagyon sok életterületen a cserép ott volt jelen, a cserépedény. Mint a sütőfőző edények, a tároló edények, mert ugye nem csak a sütőfőző edény ugye akkor olyan agyagból készült, ami alkalmas erre, mert a mai napig is ugye, hogyha vesz valaki, ez a kacsasütő, amit úgy látom családoknál, hogy újra kultuszát éli, az is tűzálló agyagból készült. Azt hiszem, azért még annyit megemlítek, hogy a 19. században akkor érte a virágkorát a fazekasság, ez, hogyha mind szakmáról beszélünk, de azt is muszáj megemlíteni, mint hogy az előbb is mondtam, hogy sütőfőző edények azok tüzelőanyagból készültek, hogy szakosodtak a fazekasok. Ez azt jelenti, hogy voltak például tálasok, akkor voltak a fazekasok, ugye a fazekasok azok, akkor azok voltak, akik készítették a sütő-főző edényeket, és voltak korsósok, és ugye későbbiekben kialakult a kályhásság, ugye ott a kályhacsempéket készítettek, így teljesen rájuk szakosodtak. Ez alapvetően abból alakult ki, hogy Magyarországon rengeteg agyaglelőhely volt, de mint ahogy az előbb is említettem a sütőfőző edényeknél, ott olyan helyen, ahol tüzálló agyagot tudtak bányászni, ott alakult ki egy fazekas központ. És a 19. században addigra már a céhekbe voltak rendeződve a fazekasok, és a működésüket azt befolyásolta, irányította, védte. Nagyon sok fazekas volt a 19. században Magyarországon, ugye akkor még nem a picike Magyarországról beszélünk, hanem a nagy Magyarországról.
Azóta azért sok mindent változott a világ. Nyilván maga az edényeknek a felhasználása is inkább már vált dísztárgyá. Kevesebbet használjuk a hétköznapokba. Most következik egy kis zene, és aztán szeretném, hogyha arról beszélgethetnénk, hogy a te életedben hogy kap ez szerepet. Akkor következik a zene, és utána maradjanak velünk még a hallgatók, jövünk vissza.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Rajnai Gabriellával, aki megismertett bennünket a fazekassággal, a fazekas mesterséggel, és ugye az elején beszélgettünk arról, hogy hogyan is találkoztál te ezzel, hol tanultad ki ezt a nagyon szép szakmát, hol kap a te életedben helyet a fazekasság, hol tudod használni?
Nekem az első gondolat az, ami nekem most így hirtelen eszembe jutott, az, hogy én függő vagyok, hogy ez mit is jelent nekem, hogy függő vagyok, hogy én nem tudok már enélkül élni. És ez mit is jelent nekem még? Megint azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül szerencsés embernek tartom magamat, mert nekem egy olyan szakma van a kezemben, megélhetem magamat benne, teljesen a részem, és biztos hallottátok már azt a mondást, hogy olyan szakmát válasszál magadnak, ahol életed végig ne kelljen dolgoznod. Vagyis, hogy örömként élem meg azt, hogy van egy munkám. Mert ez nekem nem munka, hanem egy életöröm.
És a mindennapokban mennyi időt tudsz szakítani erre a tevékenységre, vagy erre az örömforrásra?
Hát a mindennapokban ez nekem nagyon szélsőségesen alakul az életem, ami hogy van két gyönyörű fiam. Amióta én anya vagyok, azért felülírják nagyon sokszor az életemet a gyerekek, a család, de ez így van rendjén, most ezt az életszakaszomat élem, megéltem eddig is. Nagyon sokszor úgy érzem, amikor már napokig ugye nem tudok hozzáérni az agyakhoz, hogy muszáj. Muszáj megérintenem, muszáj éreznem az illatát. Nem mondom, hogy ez függőség. Szóval ez nekem úgy egy ilyen kiegyensúlyoz. Itt harmóniába hoz engem, hogyha egyek lehetünk. Hát ez a föld.
Akkor ezt hogy képzeljük el, hogy van egy kis műhelyed, ahova így időnként, amikor így rátör a vágy, akkor ott hagysz mindent, igen, és akkor bejössz, és akkor elindítod a korongot.
Igen, ahol most élünk. Szóval egy nagyon pici kis aprócska műhelyként van. Az az én helyem, az az én területem. De nem zárt terület, szóval állandó jövésmenés van. Többek között a fiúk azok ott nőttek föl. Ők rendesen az agyakhoz közelben nőttek fel, mert ugye amikor még picikék voltak, és ugye nem volt úgy munkahelyem, hanem otthon voltam, és ugye dolgozgattam. Nagyon sokszor ugye a saját örömömre, vagy a családomnak, ugye nekem így az ajándékozás az megoldott egész életemben.
Szerencsés ember, mint ahogy te is vagy.
Egész életemben, úgyhogy mindig tudok bárkinek elkészíteni egy ajándékot, személyre szólóan megkaphatja.
Fiúk is hajlanak erre a szakma szeretetére?
Nem olyan fanatikusak, mint én, de szeretnek kint lenni. Egy igaz, hogy a nagyobbik fiam az most már a tinédzser korát éli, őt most már nagyon ritkán látom bent a műhelyben, de viszont a tanulósarkot most a kicsi vette át, mert valamikor úgy dolgozok, hogy ő is ott velem dolgozik együtt, vagy fogja magát, az beülő is a korongba, hogyha szabad, és akkor ő is akkor alkot valamit.
Az első részében említetted azt, hogy a fazekasok szakosodnak. Neked mi a választott stílusod?
Erre én azt hiszem úgy kezdeném a mondatot, hogy folyamatosan változik minden, mint ahogy mi is emberek, ahogy folyamatosan változunk. Nagyon sok korszakomat éltem már meg, amik úgy egybefolynak. Én nem vagyok egy olyan fazekas, aki csak köcsököket, csak szilkéket és csak korsókat gyárt. Én nem szakosítanám. De hát már nincs is ilyen igény mai világnak. Régen a fazekasok azok bizonyos fajta igényeket láttak el. Ma már azért nem a használati edény, nem a hétköznapi élet nélkülözhetetlen része a cserépedény. És ezért hát inkább a díszítő, szerintem inkább azt mondhatnám így is, hogy díszítő jelleget látnak el egy család életében, egy háznak az életében.
Köszönöm szépen, Gabriella. Most akkor ismét tartanánk néhány perc szünetet, jöjjön ismét a zene, és utána még maradjanak velünk a hallgatók, mert visszajövünk.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket Rajnai Gabriellával. A fazekasság és maga azt a tevékenységet, azt nagyon-nagyon sok örömet okoz az életedben, ezt már tudjuk. De pontosan hogy éled meg? Tehát ugye nyilván azt már tudjuk, hogy nehéz, de mégis egyfajta szenvedélye vagy ez a mesterség iránt.
Azt hiszem, mondhatom ezt, hogy amikor én belemerülök a munkába, most nem kifejezetten, amikor egy monoton munkafázisban vagyok, mint például amikor 100 darab egyforma tányért kell korongozni, mert az is előfordult már az életembe, de amikor az a szabad alkotás, amikor csak úgy hagyom, hogy kijöjjön belőlem, azt hiszem, azt én nevezhetem azt egy meditációs állapotnak. Ezt az életörömöt, ezt ugyanúgy, mint a kertészkedésnél is, ez is nekem a növényekkel együtt lenni, nagyon szeretek az állatok közelében is lenni, nagyon szeretek gyerekekkel is foglalkozni.
Úgy tudom, hogy te tanítod is ezt.
Igen, nekem volt egy gyönyörű szakasz az életemnek, amikor 10 éven keresztül a kézműves szakiskolába tanítottam a fazekasságot, mert nekem van egy ilyen végzettségem, hogy fazekas szakoktató, és 10 évig volt szerencsém tanítani. Igaz, hogy akkor tinédzsereket tanítottunk, de rengeteg tapasztalatot szereztem ezáltal, hogy ahogy én átadhattam ezt nekik, ahogy láttam, hogy milyen hatással volt rájuk az, amikor ezt a szakmát közben megtanulták, mert ugye én azt a tapasztalatot ugye megéltem, amikor én magam, amikor ezt a szakmát a kezembe megkaptam, ugye vásárhelyen, de például volt olyan tapasztalatom, hogy olyan kisfiú került első osztályosként itt hozzám a szakiskolába, hogy megszólalni sem tudott, mert annyi félelem gyötörte, és teljesen magába volt zárkózva, és amire végzős lett, megnyílt, beszélt, alkotott, és elsajátította a szakmáját.
Mi lehet ennek az oka? Hogy látod az összefüggést, hogy hogyan kapcsolódik ez ahhoz, hogy ekkora változást tud ő létrehozni?
Hát az én hitrendszeremben a kreativitás az nagyon fontos szerepet kap. Én úgy látom, hogy egy embernek nagyon muszáj megélnie azt, hogy kreatív, a kreativitását. Ez a mai világban, amit én látok, de lehet, hogy ez persze másképp látja, én azt látom, hogy a kreativitásunk el van nyomva. Nem tartjuk annyira fontosnak azt, hogy a kreativitásukat megéljék az emberek. Holott én meg vagyok győződve, hogy a kreativitás az az élet mozgató rugója, az az életerő forrása, de ez az én hitrendszerem. És nagyon sokszor megtapasztalom azt, hogy nem csak pici gyerekeknél, felnőttek is, amikor ugye van a programok, amikor ki lehet próbálni, oda lehet jönni, persze én fogom a kezüket, hogy milyen az, hogy hozzáérni. Ez a kedvenc történetem. Nagyon sokszor megtörtént már az, hogy mellém áll egy pöttömke, nem szól egy szót se, és tudom, hogy ilyenkor mindig valami nagy ige fog kijönni abból a gyermekből, és nagyon sokszor megkaptam azt, hogy áll a pöttömke, nézi, nem szól egy semmit, csak teljesen látom, hogy egyé válik a magával, a látvánnyal, meg az érzéssel, és akkor csak megszólalnak, és azt mondják, hogy ez egy varázslat. Igen. Ők akkor elkapták, ők megértették, hogy ez mit is jelent, hogy mi is az, hogy alkotni, formálni. Ez ugye az elmében, ugye, hogy valamit alkot az ember, arról nem is beszélve, hogy ugye amikor kemencébe kerül az agyag, és ugye ez egy olyan átalakuláson vagy az agyag, hogy az örökké most már abban a formában fog maradni. Szóval az tényleg nyomot hagy. Ha csak belegondolunk, hogy hogyan jutottunk ahhoz a tudáshoz, a történészek, ugye a régészek, hogy a sírokat kibontják, és mit találnak? Cserépedényeket találnak, és több ezer éves cserépedények kerülnek a felszínre.
És hogy ezek az alkotások hogyan is születnek, és hogy ma hogyan is lehet ezekhez az alapanyagokhoz hozzájutni, erről majd a zene után fog nekünk még Rajnai Gabi mesélni. Jöjjön a zene, és maradjanak velünk a kedves hallgatók!
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a zene után a beszélgetésünket Rajnai Gabriellával, aki a fazekas mesterségről beszél nekünk, és arról, hogy az ő életében ez hogyan tölti ki a mindennapjait. Ugye azt ígértük a hallgatóknak, hogy beszélsz nekünk egy kicsit arról, hogy hol is lehet hozzájutni, milyen alapanyagok állnak a rendelkezésre. Mi szükséges a fazekassághoz?
Már beszéltem arról, hogy ugye a modernizáció ebben a szakmában is, ugye a gépiesedés, ugye én is már gépkoronggal dolgozom. Azért még a 19.-20. században, sőt, még mai napig is van, aki lábkorongot használ, ahol nem, nincs jelen az áram. Az alapanyagokról annyit kell még megemlíteni, hogy ugye itt is, szóval a modern világban élünk, itt bizony már egy fazekasnak már boltjai vannak, ahova bemegyek, és megveszem kilóra az agyagot. Régen a fazekasok azért voltak csak férfiak, mert ők bányázták az agyagot. Ugye elmondtam, hogy az előzőkben, hogy fazekas központok ott alakultak ki, ahol agyagot lehetett bányászni, és ugye olyan típusú edényeket tudtak készíteni, amilyen agyagot lehetett találni. Manapság meg elmegy az ember a boltba, és azt mondja, hogy hát én szeretnék egy tűzálló agyagot venni, vagy ilyen díszkerámiát szeretnék, vagy amolyat szeretnék, és mindent egy helyen meg lehet vásárolni. Én Kecskemétre járok át egy céghez, aztán beszéltük meg, hogy mondhatok-e ilyen
nevet. Ez még nem a reklám kategória.
Jó, ez még nem. Ez most úgy hirtelen eszembe jutott. De manapság már egy úgymond egy laikus is bemegy egy ilyen szakboltba, és megvásárolhat mindent. Ott eszközöktől, kemence, korong, festékek, mázak, agyagok, nagyon sok agyagfajta, már készen is van, öntőmasszát is meg lehet. Már annyira mindent meg lehet venni, hogy tényleg már nem az a határ, hogy most férfi vagyok-e vagy nő ebbe a szakmában.
Hát egy dolgot nem lehet megvásárolni, a tudást. Mennyi tanulás kell ahhoz, hogy valaki, hát mondjuk rá egy kis kancsót el tudjon készíteni? Kell erre születni, vagy lehet ezt tanulni?
Ez nagyon jó kérdés. Mennyit kell tanulni? Jó, most lekorlátoltad a kérdést azzal, hogy kis kancsó, de nekem rögtön ez jött, hogy minden szakmát holtogink tanulunk. Állandó változás van itt is. Az egész világon vannak olyan emberek, minden országban, ahol az agyag, a cserépedény ott van. Alapvetően ugye forgástest, korong, ugye, amivel készítik, de ma már manapság ugye az internet, az már egy hatalmas lehetőség, hogy be lehet kukkantani, akár a földnek a másik felén is, hogyan készít egy cserépedényt el egy ottan élő, úgy nem fazekas, hanem ugye ilyen edénykészítő, agyagedénykészítő. Egy kis kancsó, hát amit ő meg szokta kijedni az emberek, amikor elkezdenek korongozni, az, hogy alapvetően ugye meg kell érezni azt, hogy mi az, hogy középen van, a középre fogás. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor a biciklizni tanulunk, és akkor megtanulunk egyensúlyba maradni. Itt is egyensúlyba kell megtanulni, tartani középen az edényt, és azt hiszem, hogy ha ez már megvan, de milyen érdekes, hogy a lélek is, hogy egyensúlyba legyen, kreativitás, és hogyha megtanultuk, megértettük, megéreztük, mint amikor biciklizünk, akkor is érezzük, hogy na, én most már biztonságosan tudok biciklizni, és ha visszagondolunk, hogy hogyan tanultuk, meg nem is tudjuk, hogy ez hogy történt meg, hanem egyszer csak egyensúlyban éreztük magunkat, és ha megtanultunk középre fogni, vagyis hogy középen tartani az edényt, utána már a többi fogás az úgy már úgy megy magától, én azt úgy gondolom, de nem véletlenül, hogy a szakmunkás iskolák, szóval 3 év, azok csak tényleg az alapok. Az, hogy valaki olyan biztonsággal, amit látunk így filmeken, vagy hogyha jöttök ki programra, és meglátjátok, hogy ott korongozik valaki, és fú, milyen könnyen megy, mert húzza föl a kezét, és már ott van, az viszont már 10 évek. Az a rutin mozgás, amit már szinte csukott szemmel egy fazekas föl tud húzni, egy, amit te mondtál, hogy egy kis köcsögöt. De hát nem kell megijedni.
Tehát végül is tanulható.
Tanulható. Nekem ez a gyerekekkel kapcsolatban, hogy úgy került hozzám, hogy én pedagógus szájából hallottam, hogy tehetségtelen, hogy nem érti, hogy mit keres itt. És láttam, hogy hova jutott el, amire ment szakmunkás vizsgára, hogy milyen folyamaton. Ezek csak az ő blokkjai voltak, ezek az ő gátjai. Az, hogy nekem abban mi volt a szerepem, hogy én nem erősítettem meg ezekben a blokkokban, hogy ő tehetségtelen, hanem elfogadtam úgy, ahogy van, és hogy ennek a következménye volt, akkor ennek volt a következménye, de igazándiból szerintem az a gyerek volt az, aki azt a lépést megtette, és megengedte magának azt, hogy ő megtanuljon alkotni.
Azt gondolom, hogy a mai beszélgetésünket lehet, hogy zárhatjuk azzal is, hogy akár a korongozás, akár bármi más olyan tevékenység, ami örömet okoz nekünk, attól kerülhetünk olyan egyensúlyba, mint ahogyan a középpontot megtalálhatjuk a korong közepén, és akkor onnantól kezdve mási nem vagyunk.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy itt voltál, és ezeket így őszintén megosztottad.
Én köszönöm a lehetőséget. További szép napot mindenkinek.
Elköszönök a kedves hallgatóinktól is, köszönöm a figyelmüket, és kívánom, hogy mindenki megtalálja magának azt az elfoglaltságot, amiben örömét leli, és akkor még talán a választott munka is, ami néha kötelességszerű, még az is könnyebben megy. Még egyszer kívánom, hogy legyen szép napjuk, jövő héten újabb adással jelentkezik magazinunk.